Pál apostolnak az Efézusi leveléből olvasom az igét, az 5. fejezet 21-től 33. versig terjedő szakaszából. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyház a dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk az ő testének. Az ember azért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Szeretném megosztani veletek az egyik délelőtti istentiszteleti élményemet. Meg is osztottam itt az istentisztelet előtti imádságban egy pár emberrel, hogy elkezdtem beszélni erről az igéről, és beszéltem, és volt valami rossz érzés, valami hiányérzet bennem, és valami zavart. És nem tudtam megfogalmazni, hogy mi az, ami zavar, mi az, ami hiányzik, mi az, ami nincs meg. És aztán egy ponton az ige hirdetésnek, mert miközben az ember beszél vagy prédikál, közben járnak a gondolatai, egy ponton leesett, hogy az a nagy baj, hogy valahogy szeretném ezt az igét úgy elmondani, és úgy átadni ennek a magyarázatát, hogy ez mindenkinek jó legyen. Hogy valahogy senki ne érezze rosszul magát. Hogy mindenki tudjon kapcsolódni. Hogy legyen valamilyen metszet, amit mindenki el tud vinni magával. Mert hogy ha én ezt a helyetekben meghallanám egyedülállóként ezt a tanítást házas párokról, lehet, hogy azt mondanám, hogy köszönöm, ez engem nem érint. Még nem érint, már nem érint. Soha se érintett, soha se fog érinteni. Remélem, soha nem érint majd többet. Aztán lehet, hogy az egyházról szóló részével is bajok vannak, mert Istenben hiszek, de az egyházban nem. Nagyon rossz tapasztalataim vannak az egyházról. Vagy az egyház számomra egy akkora tekintély, hogy nem merek kérdéseket megfogalmazni vele kapcsolatban is. Jaj, csak rosszat nem mondjunk az egyházra. És annyira sok féleképpen ülhetünk itt, hogy el kellett engednem délelőtti igehirdetésben ezt. Nem, erről az igéről nem lehet úgy beszélni, hogy mindenkinek jó legyen. És ezt azért mondtam most el, mert nyilván úgy hallgatjátok ezt az igét abban az élethelyzetben, amiben vagytok. Ez most nem fog megváltozni ebben a 45-50 percben, vagy amíg itt vagyunk, biztos. De higgyétek el azt, és tételezzétek fel, hogy akármilyen élethelyzetben vagytok, akár tudtok direkt módon kapcsolódni a házasság témához, vagy az egyház és Krisztus kapcsolathoz, akár így elsőre nem, biztos vagyok benne, hogy valamilyen üzenetet Isten elkészített ebben az egészben, és biztos vagyok benne, hogy valamilyen kincset ti is hazavihettek ebből. Egyébként, ha már annál tartunk, hogy mit érzünk, hogy viszonyulunk ehhez az igéhez, mikor először elolvastam, tudván, hogy erről fogok ma beszélni, akkor eszembe jutott egy mozifilmnek az óriás plakátja, amikor ilyen tinédzser voltam, gimis, akkor ment a mozikban, lehet, hogy ti is ismeritek, angolul így hangzik a film címe, hogy Mission Impossible, ami azt jelenti, hogy lehetetlen küldetés. Mert ahogy elolvastam, hogy hogy kellene szeretni a házastársaknak egymást, és az egyháznak hogy kéne engedelmeskedni Krisztusnak, ezt így konstatáltam magamban, ez egy lehetetlen küldetés, köszönjük szépen. Mert hát elolvassuk az igét, és azt mondjuk, hogy igen, ennek így kellene lennie. Mindenki szeresse így a feleségét férként, és férjek, engedelmeskedjetek így a feleségeteknek, és valóban az egyház kövesse Krisztus, és legyen engedelmes ő hozzá. Neki így kellene lennie, igen, ez így van megírva. És aztán lehet, hogy sóhajtunk egy nagyot. De hogy mi a valóság? A mai istentiszteleten szeretném, ha bátor kérdéseket tudnánk megfogalmazni ennek az igének a kapcsán. Ugyanakkor keressük, hogy mi Isten vezetése ebből nekünk, mi az evangélium, miben hív változásra ez az igen. Egyébként nem csak random szólalt meg most így az Efézusi levélből ez a szakasz, hanem egy sorozatnak a része. Akik régebb óta jelen vannak az istentiszteleteken, a régebb óta alatt azt értem, hogy ebben az évben, tavasszal kezdtük el az Efézus sorozatot, és pünköstkor hagytuk abba, és most folytatódik. Egészen majdnem így a karácsonyi ünnepekig folytatódik az Efézusi levél magyarázata. Talán emlékszünk a legelejére, hogy egy nagyon bonyolult körmondattal kezdődik ez a levél, nehezen fogtunk meg, de aztán valahogy megérkeztünk ebbe. Az első három fejezetben Isten kijelentéseit tanulmányoztuk az evangéliumról, és aztán a negyediktől a hatodik fejezetig arról olvasunk, hogy mit jelent az evangéliumhoz méltóan élni. Milyen következményei vannak annak, ha az ember életébe beköltözött Krisztus, ha Isten lelke átformálja, ha hatással van rá. És ezt nagyon szeretném így az elején aláhúzni, hogy nem arról van szó, hogy ez egy etikai mérce, ez egy ilyen érték, amit Pál apostol jónak tartott, és tessék, ez itt a szint, ezt kell megugrani, így kell élni, így kell cselekedni. Hanem itt arról van szó, hogy valaki, akit megragadott Krisztus szeretete, akit Isten lelke betöltött, akit átformált, azt erre hívja Isten, és annak ezt az utat kínálja fel. Olyan embernek, aki nem él Krisztus uralma alatt, aki nem ez szerint az értékrend szerint él, aki nincs Isten lelke hatása alatt, attól nem lehet elvárni ilyen dolgot. Ezt ugye értitek? Sokszor van az, hogy keresztjének azokkal a mércékkel, amit Isten igéje azoknak támaszt, akik az ő gyermekei is benne élnek, azzal itt szépen fejbevágják a nem keresztjéneket, hogy így kéne élni. De hát annak nincs alapja. És ugye Krisztusba vetett hit a lélek átformáló eleje nélkül mi se lennénk rá képesek, sőt, még néha így sem vagyunk képesek. Nagyon fontos, hogy először ma megnézzük, hogy mi az, amit konkrétan az ige üzen, ami az igazság, ami itt áll előttünk, anélkül, hogy még így nagyon-nagyon viszonyulnánk hozzá, hogy hát, szerintem ez lehetetlen vagy nem, csak próbáljuk megérteni egy kicsit a mélyére menni. Annak konkrétan, ami itt áll előttünk. Utána egy kicsit ütköztessük a valósággal, vagy nézzük meg azt, hogy miért nehéz ez a valóságban. És végül szeretném megfogalmazni azt, hogy mi az, amiben reménykedünk, mi az, amiben hiszünk, mi az, ami felé elmozdulhatunk, amire Isten bennünket hív ennek az igének a kapcsán. Először is tehát arról, ami biztos, arról, ami itt áll előttünk, feketén-fehéren, ami az igazság. Pál apostol itt egy titokról ír. Ami itt van előttünk, az egy titok. Senki ne gondolja, hogy annak a lényegét, amikor két ember egymáshoz a lehető legközelebb kerül, ahogy két ember kerülhet, hogy olyan módon kötődik, ahogyan senki máshoz, a legmélyebb, legbensőségesebb, akár a legcsodálatosabb, vagy a legmélyebb fájdalmat okozó kapcsolatot, házassági kapcsolatot, két ember szövetségét, hogy ezt ne gondoljuk, hogy meg lehet érteni. Nem lehet modellezni. Nem lehet tudományosan leírni, levezetni, ugye értjük. Nem lehet pusztán logikai úton recepteket adni, hogy így és így kell csinálni, és akkor biztos, hogy ez be fog jönni. Mert ez egy titok. Gondoljunk csak bele, nem titok az, hogy miért pont abba az emberbe szeretsz bele? Miért pont az az ember, aki elmenj melletted, és mint a villám csapott volna beléd? Miért pont az az ember, aki nélkül úgy érzed, hogy nem tudsz nélküle élni? Mindez titok, és az is titok, aminek a kapcsolatnak a lényege, és ezt Pál is elismeri. És ugyanígy Krisztusnak és az egyháznak a viszonya is. Hogy van az, hogy egy csomó gyülekezet, meg egy csomó egyház van a világon, amit most keresztény egyházakról beszélek, és hogy valahogy mindegyikről gondot visel Krisztus. És ugyanarra a felismerésre jutnak el a világ különböző részein a keresztény gyülekezetek és keresztény emberek úgy, hogy ők nem beszélnek egymással. És valahogy mégis egy összeköttetés van köztük, mintha ugyanahhoz a fejhez tartoznának, és valóban egy test részei lennének akkor is, ha 1000 meg 10 000 kilométerre raknak egymástól. Nem titok ez? Szerintem igen. Szóval ez az első igazság, amit meg kell értenünk, hogy olyan dolgot boncolgatunk, amiről Pál maga elismeri, hogy ez titok, misztérium. Valamit kijelent belőle az ige, valamit megérthetünk, de kezeljük tisztelettel, titokként. A képlet egyébként nagyon egyszerű, és végig párhuzamosan két téma fut, és az allegória nagyon világos, ahogyan a házasságban a férfi a fej, és ugye a feleség engedelmeskedjen neki, ő vezet, a feleség pedig engedelmes, ugyanígy az egyháznak is Krisztus a feje. Ráadásul nagyon szép, mert a görög szövegben az egyház szó nőnemű, Krisztus pedig ugye hímnemű szóvá van leírva, tehát még a nembeli megfelelés is teljesen egyforma. És annyi, az az érdekes ebben egyébként, hogy ez az engedelmesség, amit itt a feleséget jellemzi, ez nem egy ilyen alávetett dolog. Nem arról van szó, hogy hát, ja, ez egy ilyen alárendelő rendszer, ez az ókor, fönn a férfi, lenn a nő, csinálja a nő azt, amit a férfi mond, alávetve. Nem. Az a szó, amivel itt leírja a Szentírás ezt az engedelmességet, az azt jelenti, több ilyen görög szó is van, és ez itt azt jelenti, hogy valaki önként aláveti magát valaminek. Valaki önként tesz meg valamit engedelmességből. Lehetősége lenne nem megtenni, de megteszi önként. És ha már itt tartunk ennél a feleség helyzetnél, mert talán sokan itt ebbe akadnak bele először, manapság ugye mindenféle egyenjogúság, stb., és hogy mi ez az alárendelés, tehát ez nem eléggé modern, hogy az, amiről itt Pál ír, tulajdonképpen egy nagy-nagy rehabilitációja volt abban a korban a nőknek is, az asszonyoknak. Nem azt lehet mondani, hogy ez egy szép, ilyen régi békeidőkből származó, hát egy kicsit ilyen avit modell, ma meg már ezen túlnőttünk. Mert az, amit itt leír Pál, ez a fajta összeköttetés, ez egyfajta biztonságot jelent, majd később beszélek még arról, hogy ez egy szeretett közösség, ez egy nagyon mély összefonódás, és azt is lássuk meg, hogy ez egy zárt kapcsolat, ugye? Egy férfi, egy nő, egyfajta szerepkörben, de ők vannak összekapcsolva ebben. A korabeli ókori zsidó kultúrkörben például a feleséget nagyon-nagyon kevés dolog védte meg a férjének a teljesen önkényes reakcióitól. Szabadon adhattak vállólevelet a feleségüknek, a liberálisabb rabbik, írásmagyarázók ezt könnyedén megengedték a férfiaknak, vagy kicsit konzervatívabbak, nehezebben. De a feleséget nem védte semmi. Nőként nem lehetett olyan dolgokat tanulni, ugyanolyan egyenlőséggel részt venni a társadalmi életben, de a családban sem rendelkeztek egyenlő jogokkal. Arról már nem is beszélek, hogy a korabeli, ókori görög és római világban a házasság mennyire értéktelen dolog volt. Mindenhol volt valamilyen fajta házasság, volt a gyerekeknek egy anyja, de hát azon kívül nagyon sok írás maradt fent, feljegyzés erről, hogy mindenkinek számtalan szeretője volt, számtalan olyan emberre tartotta a kapcsolatot, akivel csak ideig, óráig jelentett valamilyen fajta örömöt. Egyáltalán nem volt biztos. Egy tipikus ilyen nyitott házasság, ma ezt azt hiszem így hívják. De hogy ez természetesen csak leginkább egy oldalú lehetett, a férfi részéről lehetett ez nyitott. Szóval az, hogy Pál egy férfi és egy nő elkötelezett kapcsolatának definiálja a házasságot, ez már abban a korban is egy meghökkentő dolog volt. Nem csak ma. Nagyon fontos ugyanis ebből a kijelentésből, hogy itt nem intézményesíteni akarja két ember kapcsolatát az apostol, hanem arról beszél, hogy itt olyan funkciók vannak férfiben és nőben elrejtve, amik a házasságban együtt egymás boldogságát szolgálhatják, és mindennek az alapja a kölcsönös szeretet, tisztelet és odafigyelés. Ahogyan leírja, hogy Krisztus gondozza az egyházat, hogy odafigyel rá, hogy önfeláldozó módon szereti, ugyanilyen módon, miközben ugye, rögtön beleakadunk abban, hogy a feleség engedelmeskedik, a férje pedig önfeláldozó szeretettel szereti. És ha ezt kicsit kóstolgatjuk, és megnézzük ezt a rendszert, ez még működhet is. Odafigyelés, gondoskodás, határozott vezetés, kölcsönösség. Ráadásul mind az egyházat, mind pedig a házasságot, a keresztény házasságot, ugye a Szentlélek tartja meg, tartja össze. Isten lelke adja bele az életet, az erőt, hogy mindez így történjen. És ráadásul ugye, Pál, akiknek ír, ezek az emberek a gyülekezetbe jártak, ezek a házasságok megjelentek a gyülekezet közösségében, és ott ők együtt pedig azt élték meg, hogy együtt pedig ők Krisztushoz tartoznak, és van egy fej, akihez tartozunk. Férfiaknak milyen jó lehetett, hogy ez nem minden felelősség az ő vállukon van, hanem van egy fő, az egyháznak a feje, Krisztus, akihez tartozunk, aki gondoz, aki megtisztít. Milyen szép ez a kép, hogy, hogy aki megtisztítja az egyházat a vízfürdője által, hogy ne legyen rajta ránc se folt. Olyan, mintha folyamatosan foglalkozna vele. Azt akarja, hogy az egyház Isten népe tiszta legyen, érezze az ő gondoskodó szeretetét, hogy tudjon ragyogni ebben a világban, és hogy betöltse a küldetését. Ez áll itt előttünk, hogy Isten szerinti rendezett párkapcsolat, hozzáteszem ebből következően jó működő családok, képzeljük el generációkon keresztül, és olyan gyülekezeti élet, amiben a helyén van az autoritás. Csak egy zárójeles megjegyzés, hogy mennyire távol kerül sokszor ettől az egyház, hogy az autoritás nincs a helyén, hogy igazából nem Krisztus a fej, hanem egyes emberek vezetők. És nézzünk rá akkor a valóságra, vagy azzal, ami nehéz ennek kapcsán, ha elkezdjük ezt közelengedni a valóságunkhoz. Mert igen, ez van az igében, még lehetne részletezni egy csomó ideig, hogy mi minden, milyen összefüggések, de röviden, lényegre nézve, erről van itt szó. Ami ebből nehéz, az, hogy a hiányok mentén látjuk, hogy ez hogy nem működik a mindennapokban. És valljuk be, hogy ezek a dolgok nem működnek sokszor nem keresztény közegben, meg keresztény közegben sem ugyanúgy. És nagyon sok csalódás vagy fájdalom is kapcsolódhat ezekhez. Lehet, hogy azért fájó neked erről hallani, mert olyan családban nőttél fel, ahol a szüleid házassága rossz volt, és kifejezetten arra vágytál, hogy bárcsak válnának el, és milyen jó lenne, hogyha békén hagynák egymást, és nem kellene szenvedni ebben a rémálomban, ami házasság. Vagy lehet, hogy a saját életedben ért ezen keresztül csalódás. Vagy lehet, hogy éppen ezen a Krisztus és az egyház viszonyában sérültél, és megtapasztaltad, amikor egy gyülekezetnek vagy egyháznak a vezetője magát Krisztus helyére tette, és azt mondta, hogy ő a fej, és itt az van, amit ő mond, és ilyen szuperautoritásként működött, és irányította az embereket, és nem engedte, hogy Krisztus legyen az igazi fej. Gondoljunk csak egy kicsit bele most a férfi és a női helyzetbe, a családi összefüggésekben. A valóság az, hogy lehet, hogy mindenki a sajátját tartja nehezebbnek. Hát hogy lehet úgy engedelmeskedni feleségként, hogyha látni való, hogy a férfi nincs a helyzet magaslatán? Akkor is ezt várja Isten. Hogy lehet engedelmeskedni úgy, hogyha abszolút semmi köze nincsen Isten vezetéséhez, de még sokszor az emberi józansághoz sem? Vagy nyilvánvaló, hogy nem akar jót az a házastárs? Vagy férként, hogy lehet önfeláldozóan szeretni, ha mondjuk azt érzi egy férj, hogy a felesége mondjuk manipulálja őt. Nagyon sok ilyen példát mondhatnék, de nem akarok sok rossz példát feletek megosztani. Hanem azt lássuk be, hogy ez mind a két oldalról nagyon nehéz feladat. És ha ezt felelősségként magunkra vesszük, akkor ebben kudarcot fogunk valószínűleg vallani. Aztán azt is olvassuk, hogy a férfiak úgy szeressék az asszonyokat, a nő, a feleségüket, mint a saját testüket. Gondoljon férfi emberként arra testrészünkre, amit a legjobban szeretünk, mondjuk a hasunkra. Azt szokták mondani, a férfi a hasát nagyon szereti. Hát szereted annyira mondjuk a feleségedet, mint a saját hasadat. És erre rávághatjuk, hogy persze, igen. Aztán lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát azért néha ez nehéz. És ahogy ezt tovább olvassuk azt a részt, azt látjuk, azt mondta Pál, hogy hát mindenki gondoskodik a saját testéről, hát így gondoskodik mindenki a házastársáról. A saját testét senki nem gyűlölte meg. És hát ez megint ütközik sokszor a valósággal. Hány és hány ember szenved attól, hogy nem tudja magát elfogadni. Hogy igazából lényegileg gyűlöli magát. Hogy nem érzi jól magát a saját bőrében. Hogy megveti magát, és nem szereti azt, ahogy kinéz, ahogy él, a tulajdonságait, na az önbecsülése nagyon mélyen van. Hogy tud egy ilyen ember, ha egy ilyen sebeket hordoz, hogy tud mást elfogadni önzetlenül és feltétel nélkül? Hát azt kell mondjam, hogy sehogy. Mert mindezekből gyógyulnunk kell ahhoz, hogy tudjunk valamennyire önfeláldozóak lenni, és tudjuk egymást is gyógyítani, mert ha nem, akkor bántani és megbetegíteni fogjuk egymást. Igen, a párkapcsolatokban az élet nagyon sokszor arról szól, hogy a felek visszaélnek azokkal a családi szerepekkel, amikkel élni is lehetne. Élhetnénk egymásért, és ehelyett valamilyen módon visszaélés történik. Vagy egyoldalúvá válik az, hogy az egyik fél nagyon sok mindent megpróbál, és a másik pedig nem igazán. Nem akarom senkibe belebeszélni, hogy érezze rosszul magát, de nevezzük meg Isten előtt őszintén, és mondjuk ki, hogyha ezen a területen megsebzettek vagyunk. Elvesztettük a bizalmunkat, fájdalmak értek, vagy rádöbbenünk, hogy igazából mi sebeztünk nagyot a házastársunkban. Mert hogyha nem kezdjük el ezen az úton elindulni, akkor egy idea maradt számunkra ez a bibliai ige, hogy ja, hát igen, van egy-két jó ember, akinek ez megy. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez magától senkinek sem megy. Vagy egyedülállóként. Lehet, hogy nehéz ezt az egész egyedülállóságot elfogadni, és azt mondani, hogy mi van, hogyha Isten ezt szánta nekem. Vagy miért van az, hogy annyira szeretnék már egy párt, és hogy egy csomó házasság meg rossz, és nem becsülik meg egymást. Én úgy megbecsülném a páromat, ha adná Isten nekem egy párt. Miért van az, hogy mások kapnak gyerekeket, és vannak elhanyagolt gyerekek, akiket nem szeretnek, és én annyira szeretném, ha nekem Isten adna. Ezek nagyon mély, nagyon fájdalmas dolgok. Ha ezeket Isten létárjuk, akkor kaphatunk megnyugvást és gyógyulást ebben. Nem sorolom tovább, ugyanide lehetne hozni a válást, vagy bármi olyan helyzetet, amikor megroppant a bizalom. De nézzük meg egy kicsit a gyülekezeti oldalt. Miért nehéz ez gyülekezetileg? Az előbb már említettem ezt, hogy nagyon sokszor azt látjuk, hogy Isten népének az életében, keresztény egyházakban, gyülekezetekben nem Krisztus a fej, hanem emberek. És emberek azt gondolják, hogy ők vezetnek, és azt gondolják, hogy őket Isten vezeti, és ezért fel vannak jogosítva arra, hogy a saját akaratuk szerint vezessenek embereket. Micsoda tévedés ez. Vagy gyülekezetek, nagyobb összefüggésben, gyülekezeti tagként. Nem annyira arról szól a gyülekezeti élet, hogy na, akkor kövessük Krisztust, hanem hogy legyünk el, érezzük jól magunkat, vagy csak ez egy szokás, és eljárunk, mert ezt kell. Mind a két oldalról sérülhet ez a dolog. És hát kívülről is nagyon sokszor az egyház nem egy olyan hely, ahol fú, tényleg ez szent hely, különleges. Tényleg ennek van valami gazdája. Itt olyan emberek vannak, akikre érdemes felnézni. Nagyon sokszor az egyházak, a gyülekezetek úgy néznek ki, hogy az emberek számára nem kívánatos helyek, és nem érezhető, hogy ők bármiben is tudnának adni. Nagyon sokáig lehetne folytatni ezt a sort, hogy mi az, amiben nehéz ez az ige, mi az, amiben szembesít, és mi az, amiben a valósággal így látszólag ütközik. És nem szeretném így nagyon egyszerűen így lekerekíteni mindent, hogy de hát higgyél és imádkozzál, és minden jó lesz, és majd akkor Isten helyreállít, és meggyógyít, és minden happy lesz. Mégis nagyon fontosnak tartom azt, hogy megfogalmazzam azokat a dolgokat így a harmadik nagy pontban, amit hiszünk, és amit remélhetünk ennek az igének az alapján. Akkor is, ha az nem logikus. Akkor is, hogyha lehet, hogy arra lenne szükséged most egy kicsit, hogy így kapjál valami visszaigazolást, mondjuk, hogy hát az a probléma, hogy benne vagy, az annyira nem a te hibád, vagy hogy hát igen, akkor nem, valami praktikus tanácsot, hogy lehetne abban jobban lenni. Nem biztos, hogy ilyet fogsz most hallani, hanem sokkal inkább reflektálva az igére. Szeretnénk megfogalmazni a házasság kapcsán is egy pár konkrét dolgot, és a Krisztus és az egyház kapcsolata alapján is pár egészen konkrét dolgot, amit az igéből megérthetünk, amit hihetünk, és amiben reménykedhetünk, és amerre elmozdulhatunk ebben a témában. Az első dolog az, hogy a házasság, mint két embernek az élethosszig tartó kapcsolata, ez egy Istentől való dolog. Lesznek ketten egy testé, olvastuk, amiben visszacseng nekünk a teremtésben a férfi és a nő teremtésének a története. Az édeni egység az, amit újra helyreáll. Ketten egyé lesznek, és ez Isten ígérete és Isten terve. Létezik ilyen. És kérhetjük és várhatjuk ezt, hogy legyen ebben részünk. De nem ez hozza az emberi életnek az értelmét. És attól, hogyha valamiért ez nem adatik meg neked, nem vagy kevesebb értékű. És attól, hogyha ez valamiért nem működött neked, bár lehet, hogy a környezeted bélyegeket rak rád, és lehet, hogy te nem jót gondolsz magadról, de attól nem vagy kevesebb ember. És Isten őrizzen attól, hogy bálványozd a tökéletes házasságot. Vagy abba a hibába es, hogy mutass egy tökéletes képet, mert ezt várják el, mondjuk a gyülekezetben vagy valahol, és közben szenvedj valamiben, ami nem jó. Isten óvjon ettől bennünket. Mert a házasság másodszor nem tündérmese, és nem az szolgálja Isten dicsőségét, ha keresztény emberek szépeket és jókat mondanak magukról is a állítólag jól működő házasságukról, hanem a házasság egy szövetség. És mint szövetség azt jelenti, hogy valószínűleg két különböző ember, vagy bizonyos dolgokban különböző van együtt. Ebben a szövetségben lehetnek válságok, lehetnek bizalmi válságok, lehetnek mélypontok. Megrekedhet ez a dolog. A házasság két bűnös, megváltott embernek a szövetsége. És innentől fogva lehetnek benne olyan időszakok, amikor az érzelmek nagyon lent vannak, lehetnek olyan időszakok, amikor megrendül a bizalom, lehet olyan időszak, amikor nem annyira jól működnek a dolgok. Mert a szövetség nem arról szól, hogy mindig minden rózsaszín, meg mindig minden tökéletes, hanem arról, hogy összetartozunk. Akkor is, ha néha nem vagyunk jól. A harmadik dolog, amit nagyon megtanulhatunk ebből az igéből, és ez túlmutat a házasságnak a keretein, az az, hogy a férfi és nő között nincs értékkülönbség, csak szerepkülönbségek. És ezt el kell fogadni. Lehet pszichológiailag ezzel vitatkozni, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a férfi és a nő Isten teremtményeként, teremtéseként, mint ember nem értékesebb vagy jobb a másiknál, csak más a szerepük, másik az erősségeik, különbözőek, és ez jó. És így lehetnek egyek, és így szeretetre méltók is szeretni valók. És ha azzal küzdesz férfiként vagy nőként, akárhol a munkahelyeden, a mindennapi életedben, hogy akár jobbnak vagy többnek gondolod magadat a másik nemnél, egész konkrétan, vagy akár rosszabbnak és alávalóbbnak, és nem örülsz annak, hogy férfi vagy nő vagy, akkor szól ez az evangélium, nincs értékkülönbség férfi és nő között, csupán más szerepek, és más erősségek, mert Isten teremtése mind a kettő, és Isten ajándéka az a nem, amit neked adott. A férfi léted, a női léted, ez tőle van, és ez ajándék. Minden kapcsolatban negyedszer, bármilyen egymásra utaltságról, bármilyen átszólagos aláfölé rendelésről van szó, akkor működik, hogyha mindenek az alapja a szeretet. Az egymás felé való szeretet és az Isten szeretete, amit minden megalapoz. Ebben a szeretetben találhatjuk meg a szerepeinket, a családunkban, a helyünket, hogy mi Isten szándéka ebben. És ez akkor is igaz ránk, hogyha lehet, hogy férfiként mondjuk egy kapcsolatban nem vagyunk olyan nagyon határozottak. Vannak olyanok, akiknek magától szinte megy ez a férfi a fej. Oké, ez nekem megy. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy hát gyengébbek vagyunk. És vannak olyan férfiak, akik nem olyan vezető típusok, és nőként van, akinek nagyon komoly nehézséget jelent az engedelmesség, meg az alárendelés. És ez nem azt jelenti, hogy nem vagy jó férfi, vagy nem vagy jó nő, hanem hogy benne vagy egy kapcsolatban, akkor lehet formálódni. Mert a szeretet az alapja a kapcsolatnak, akkor megtalálhatjátok az egyensúlyt, hogy betöltsétek a megfelelő Istentől rendelt szerepet. Bár ez a modell, ez ugye egységesnek tűnik, de nincs két teljesen egyforma házasság, ez teljesen egyformán működne, nem lehet ilyen kockákba beletenni ezt. A hatodik dolog az az, hogy ha ezt az igét olvassuk, és megérint bennünket annak a fájdalma, akár ami bennünket ért, vagy amiben mi vagyunk, vagy amiben mások vannak, akkor ne csak siránkozzunk, vagy okoljunk valakit, hogy hát ez a társadalom, hát a szülők, meg kinek volt gyerekszobája, meg kinek nem, meg jobban kellett volna előtte dönteni, meg nem tudom, lehet ilyen dolgokat mondani, nagyon okos dolgok. Imádkozzunk a házasságokért és a családokért. Imádkozzunk a gyülekezetünkben lévő, működő házasságokért. Imádkozzunk a válságban levőkért. És ez nem egy olyan dolog, hogy mondom, hogy imádkozzunk, és te megmondod, jó, imádkozom, hanem vedd komolyan. Imádkozz, hordozd azokat, akik házasságban élnek, vagy akik keresik a párjukat, vagy imádkozz azokért, akik ezen a ponton sérültek és egyedül maradtak. Hogy Isten adjon valamilyen választ abban a helyzetben, amiben vannak, abban a kilátástalanságban, vagy a kétségek közt. Adjon gyógyulást és helyreállást. És hisszük, hogy az imáinknak ereje van. És hisszük, hogy a gyülekezet nem azért beszél Istenről, és nem azért lesz kedves Istennek, mert nagyon sok jó programot tud a lakótelepen mondjuk itt fölmutatni, meg mert építkezik, meg mert tanítványság iskoláját csinál, hanem azért, mert a tagjai, akik ide járnak, azoknak az embereknek az élete gyógyul. És Isten kegyelméből bizonyság lehet arra, hogy Isten ma is cselekszik, és megkönnyörül rajtunk. Hát imádkozzunk ezért. Vegyük komolyan ezt a dolgot. És hetedik, ez egy kis reklám lesz, ha pedig azt érzed, hogy szükséged lenne neked házaspárként, vagy kapcsolatban lévőként erősödésre, gyere el a házas kurzusra. Van egy olyan programunk, ami erről szól, hogy ott van, erősítsük meg a már működő házasságokat. Hívd meg a barátodat, hívd meg azt, akinek ezzel problémája van. Nem lesz most pont házas kurzus, majd tavasszal, de hogy ez is egy lehetőség, amivel élhetünk. És igen, mindazoknak, akik bármilyen szinten fájdalmat vagy csalódást hordoznak-e tekintetben, mármint a párkapcsolati kérdésben, van gyógyulás. Hirdetem neked az evangéliumot, van gyógyulás. Nem kell életed végéig egy olyan sebbel élni, ami újra és újra emlékeztet téged arra, hogy te mit rontottál el. Isten teljesen begyógyíthatja az életednek ezt a sebét is. Nem azt mondom, hogy nem fogsz rá emlékezni, de nem kell örökké magadat hibáztatni ezek miatt, a dolgok miatt. Van tovább lépés. Van rehabilitáció Istennél. És ezt nagyon komolyan mondom, mert tapasztalom egy csomószor foglalkozva olyan emberekkel, akik ebben szenvednek. Na nézzük akkor a Krisztus és az egyház kapcsolatát. Amit hiszünk és amit remélünk, hogy az egyház nem tökéletes, de Isten szereti, és Krisztus megőrzi. A történelem bizonyítja azt, hogy egy csomó rendszer és intézmény, állam, kultúra összeomlott. Eltűnt a süllyesztőben. De a keresztény egyház megmaradt. És ez nem azért, mert jól szervezett. Nem azért, mert szuperek a vezetői, vagy mert nagy birtokai vannak, vagy mit tudom én, hanem azért, mert Krisztus megtartja. De erről beszél a KT is, az egyházról szóló KT kérdés, mert az 54. kérdés feleletben, hogy Isten fia világ kezdetétől fogva annak a végéig az egész emberi nemzetségből egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi, pont. Isten megőrzi az ő népét, és mindig lesz és van egyház. Lehet, hogy bizonyos intézményes egyházak változnak, vagy eltűnnek, de mindig lesz Istennek népe, mindig megőrzi az övéit. És ez bizonyítéka annak, hogy neki ez fontos. Mert ha nem lenne fontos, akkor nem tartaná meg. Másodszor az a keret, ami a gyülekezet, ami az Istennel való kapcsolatnak a közösségi kerete, az egy Istentől való ajándék. Lehet, hogy néha azt érzed, hogy olyan jó lenne, ha Isten így egyesével kommunikálna velünk. Másokkal olyan nehéz. A gyülekezetben meg nem minden rólam szól. Másokra kell figyelni. Másoknak a gondjával vagy a bajával. Meg olyan fura emberek is járnak ide. Lehet, hogy mások gondolják ezt rólad. De hogy olyan jó lenne, ha csak úgy magunkba, úgy Istennel nagyon jól ellennénk. De helyett itt van a közösség. De a közösségben élés ajándék, mert tükör. Mert építő, mert lehet együtt sírni és együtt nevetni és támogatni egymást. Istentől kapott ajándék. És így tart bennünket össze Krisztus. És ezt az ajándékot és ezt az áldást, amit megélhetünk a Krisztussal való kapcsolatban egyházként, ennek a minősített alkalmai azok az alkalmak, amikor például a sákramentumokkal élünk. Délelőtt volt keresztelő, keresztség. Az igében is ott van, hogy a vízfürdője által tisztítja meg, az konkrétan a keresztségre utal. Vagy az úrvacsora, amikor körbeállunk és vesszük a jegyeket. A múlt vasárnap alig fértünk itt el. Alig voltak elégek az énekek a dicsőítésben. Annyi ember volt az úrvacsorán. És hogy amikor körbeállunk és rádöbbenünk arra, hogy ugyanabból a kegyelemből élünk, és ez összetart minket. És annyira különbözőek vagyunk, de egy a fej, a Krisztus. És ő táplál bennünket, és valakihez tartozunk, aki gondoskodik rólunk, ez nagyon nagy biztonságot ad. Igen, az igazság az, hogy lehet, hogy mást élsz meg néha, de Krisztus gondoskodik rólad és rólunk, és gondoskodik rólunk is, mint közösségről. Szeretettek vagyunk, őt követhetjük és benne élhetünk. És nem kell tökéletes egyháznak és tökéletes gyülekezetnek lenni. csak engedelmesnek. Krisztus a fej, erre hív, hogy legyünk engedelmesek. És ha felismertük, hogy eltértünk tőle, felismertük, hogy valamit elvétettünk, kérjünk bocsánatot egymástól, meg őtőle is. És kövessük őt, és ne akarjunk tökéletesek lenni, vagy annak a láctát kelteni. Lehetetlen küldetés? Az. Minden szinten. De az evangélium az, hogy Krisztus vállalta azt, ami még ennél is lehetetlenebb. Ez pedig a megváltás. Vállalta azt, hogy testet ölt, hogy olyan emberekért szenvedés hal meg, és olyanokat vált meg, akik még utálják is őt, még nem is ismerik, még meg se születtek. Olyanokért, akik nem érdemlik meg. Ő, aki ártatlan. Vállalta azt, hogy elszakad az atyától, magára marad a kereszten, Isten elveti őt, és körülbelül elkárhozik helyettünk. Az igazi lehetetlen küldetést ő már beteljesítette. Ezért fordulhatunk ma hozzá, azért, hogy könyörüljön rajtunk. És ő, aki a leglehetetlenebbet megtette, ő gyógyíthat, ő állíthat helyre bennünket, ő gyógyíthatja meg a sebeinket, ő adhat újra bizalmat, ha ez sérült, ő adhat reménységet, akármelyik területre nézve is, ő taníthat meg kötődni újra, és adhatja meg, hogy a kötődésben örömünket leljük. Ő adhat változást. És ma is most, itt ezen az Isten tisztelten is tehetünk felé egy lépést, amikor majd dicsőíteni fogunk, amikor majd imádkozni fogunk, hogy hadd tapasztaljuk közöttünk azt, hogy ő valóban él, hogy hozzátartozunk, és ez az életünkre is gyógyító hatással van. Ámen.
Imádkozzunk! Olyan szép és tökéletes ez a kép, Urunk, amit az egyházról és magadról mondasz. És olyan jó azt tudnunk, hogy amikor az egyházról volt szó, semmi se volt neked drága, magadat adtad oda érte, annyira szereted őt. És amikor ezt a képet a házasságra, amikor ránk vonatkoztatod, és a szerepeket megadod, hogy mi lenne a mi dolgunk, és magunkban nézünk, olyan sokszor teljesen mást látunk. Látjuk ezt a szépet, amit te tettél, és amikor a mi tetteinkre nézünk, romlást, pusztulást és szégyent látunk sokszor. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a mai alkalmon lehetőségünk van minden olyan rossz dolognak a letevésére, minden olyan rossz mintának, beidegződésnek, a lábadhoz való rakására, ami a házassághoz, ami az alapvető egységhez kapcsolódik. Köszönjük neked, hogy példát adsz nekünk ebben is. Köszönjük, hogy egy házasság akkor működik jól, hogyha először is látjuk azt a szeretetet, ami benned van a te néped iránt. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy egyenlők lehetünk, azonban az egyenlőség mellett vannak szerepek. Kérünk téged, segíts ebben, hogy minél jobban megfeleljünk ennek. Olyan jó azt tudni, Urunk, hogy ha indirekt módon, ha direkt módon nem is, de talán közvetlenül mégis hatással van mindannyiunkra ez a mai üzenet, hiszen akár házasságban élünk, akár azon túl, vagy arra készülve, mindenképpen megláthatjuk, hogy mi lesz, hogy mi, vagy mi volt a mi feladatunk. Kérünk téged, add, hogy tudjunk ennek megfelelni, és tudjunk ebben példákká lenni mások számára is. Te látod, hogy milyen nagy szükség van erre a mai világban. Te látod, hogy mennyire éhezi, és mennyire vágyik a világ körülöttünk erre a mintára, ennek a működésnek a felmutatására, amit te itt igédben hozol elénk. Te látod, hogy a népünk sorsa nagyban függ attól, hogy a házasságon belül a házastársak ennek a szerepnek meg tudnak-e felelni, mennyire tudják magukat úgy igazítani a másikhoz, ahogyan azt te mutatod meg nekik. Kérünk téged, hogy abban lehessünk segítségedre. Add, hogyha már mi elrendeztünk mindent magunk körül, tudjunk másoknak segíteni, tudjunk másoknak utat mutatni, mi az, amiben segítségre szorulnak, mi az, amiben változniuk kell. Kérünk téged, segíts ebben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.